Sokszor az volt a tapasztalat, hogy a tünetek már korábban is fennálltak, korábban is megjelentek, és ez a COVID-helyzet ez felgyorsította ezeknek a megjelenését azzal, hogy hosszabb időnyi egyedül létet rövid idő alatt kellett megtapasztalni.
Ingyenes tanácsadást hirdetett a koronavírus járvány közepén egy debreceni pszichológus. Nem tagadja, saját szakmai tapasztalatát is bővítette, a pályája elején önkéntesen vállalt szolgáltatás, de ő ezzel tudott segíteni a különleges élethelyzetet nehezebben viselő civileknek és egészségügyi dolgozóknak. Beszélgettünk arról, hogy miben különbözik egy személyes találkozó a távkonzultációtól, és hogy miért nevezi magát az egészségesek pszichológusának. Szóba került, hogy előnye vagy hátránya az online módszer, fiatalkora, vagy éppen a tény, hogy férfiként vállalta ezt a szakmát. Miért baj, ha a kliens dohányzik a beszélgetés közben, és meghalljuk-e, ha mentális egészségi állapotunk is orvosért kiállt? Én Vovesz Tibor vagyok, a selfie vendége pedig Szép Imre pszichológus. A weboldalán úgy hirdeti magát, hogy az egészségesek pszichológusa. Ez mit jelent pontosan, és miért van az egészséges embereknek szüksége pszichológusra egyáltalán?
Sajnos hazánkban az a tapasztalat, ami szerintem így a szakmának egy elég nagy akadálya, hogy a pszichológia, a pszichológushoz járás, ez a mentál egészségügyi vonulat, ez egy ilyen stigma alá kerül. Hogy tipikus gondolat az, hogy hát igen, aki pszichológushoz jár, az biztosan bolond, annak biztosan nagy baja van, biztosan nem is biztonságos az ő jelenlétében lenni, mert hogy veszélyt jelent a társadalomra, és a többi. Holott egyáltalán nem erről van szó, és erre szerettem volna, hát nem is csak, hogy felhívni a figyelmet, hanem hát idézőjelesen szakosodni, specializálódni, hogy nem csak azoknak lehet hasznos, nem mondom azt, hogy mindenkinek szüksége van rá, azt gondolom, hogy mindenkinek hasznos lehet, de nem kell ahhoz hatalmas problémára gondolni, hogy az ember úgy ítélhesse meg, hogy szüksége lenne akár csak egy adott probléma megoldásához, vagy a helyzetének más szemszögben látásához egy szakmai segítségre.
Tehát nem mindenki beteg, aki pszichológushoz jár?
Nem, sőt. Én kizárólag olyan emberekkel foglalkozok, és végzettségemből adódóan csak olyan emberekkel foglalkozhatok, akik klinikai szempontból egészségesnek tekinthető.
Milyen területre specializálódik?
Ezt igazából azért nehéz megragadni és megfogalmazni, mert a területre való specializálódás az leginkább a klinikai szakpszichológia fölötti szinten kezdődik el, ott, ahol már a különböző diagnózisoknak neve van, mint például depresszió, vagy pánikbetegség, vagy nem is tudom, akár skizofrénia, hogy ilyen nagyobb korképeket is említsek. Viszont tekintve, hogy szubklinikai, tehát a klinikai korképeket el nem érő kliensekkel foglalkozok, így nehéz őket bekategorizálni, hogy milyen névvel is lehetne illetni a problémákat. Leginkább úgy lehetne mondani, hogy hétköznapi problémák, életvezetési problémák, önbizalomhiány, párkapcsolati problémákkal nagyon gyakran keresnek meg. Szóval olyan dolgok, amikkel az embernek nem biztos, hogy eszébe jut alapból pszichológushoz fordulni, de azt mutatja a tapasztalat, hogy ha megteszik, akkor nagyon hasznos tud lenni.
A hangja alapján talán nem haragszik, ha azt mondom, hogy nagyon fiatalnak tűnik. Megkérdezhetem, hogy hány éves?
Idén leszek 28, ebben a hónapban leszek 28.
Ez a fiatalság, ez hogyan befolyásolja az ügyfélkört, esetleg azt a bizalmat, ami kiépül a pszichológus és a beszélgető társa között?
Általában inkább hátránynak tűnik nekem egyelőre, mint előnynek, viszont ahogy haladok előre így a szakmai pályámon, egyre kevesebbszer tűnik fel mondjuk az, hogy emiatt ezt mondjuk valaki szóvá tenni. Nyilván előfordulnak olyan esetek, amikor annyira látványos a korkülönbség, például van egy 67 éves kliensem, ott azért eléggé nyilvánvaló, hogy én vagyok a fiatalabb, és mégis hozzám fordulnak, mint segítőhöz.
Ő például mit mond, hogy ő miért választja önt?
Az elején igazából meglepődött, de azt mondta, hogy ad egy esélyt. Beszélgettünk először ingyenes formában, és akkor utána, amikor már a videóhívásos alkalomra került a sor, akkor szembesült vele, hogy ó, igen, fiatalabb vagyok, mint ahogy a profilképemről is akár tűnik.
Kap-e olyan kérdéseket, hogy például lehet-e akkora élettapasztalata, amivel hatékony és hatásos tanácsokat tud adni?
Szerencsére egy kezemben meg tudom számolni azokat az eseteket, akikkel emiatt nem tudtunk együtt dolgozni, mert hogy volt, aki azt mondta, igen, hogy túl fiatalnak gondol ahhoz, hogy úgy tudjon rám tekinteni, mint egy szakemberre, illetve azok közül, akik ezt mondjuk szóval nem is tették, az nem jellemző, de utólag sok lezárt ilyen konzultációs sorozat után, amikor visszajelzést kértem arról, hogy milyennek értékelte a közös munkát, ajánlana esetleg ismerősöknek, stb. Sokan voltak, akik megfogalmazták, hogy elsőre szkeptikusan álltak a dolgokhoz, egyrészt a korom miatt, másrészt a nemem miatt is valamelyest, mert ez a pálya hát inkább nők által dominált jelenleg. Viszont ezt igazából szakmailag tudjuk úgy kezelni, mint egyfajta ilyen preferenciát a kliens részéről. Tehát én ezt úgy tudom, azt tudom mondani, hogy akár életkorilag, akár nemet illetően meg lehet érteni azt, hogyha valakinek van egy olyan jellemző egy szakemberben, ami által nagyobb biztonságban érzi magát, és könnyebben meg tud nyílni.
Nagyon buta volt ez a kérdés. A pszichológus munkájában játszik szerepet az élettapasztalat?
Nem gondolnám, hogy buta volt a kérdés, sőt, szerintem minden kérdésnek megvan a maga értelme, mert okkal teszünk fel minden kérdés. Szóval
Ez nagyon pszichológus válasz volt.
Igen. Köszönöm. Igen, egy kicsit a szakmai nem átütött ezen a kérdésen, vagy ezen a válaszon. Szóval nem gondolnám, hogy ez egy problémás kérdés lenne, és egyetértek azzal a gondolattal, hogy az élettapasztalat hozzá tud adni ahhoz, amit egy szakember bele tud tenni akár a szakmai identitásába, saját munkájába és kliensekkel való munkába. Viszont azok alatt, az évek alatt, amit én már munkával töltöttem az egyetemet követően, egyértelműen kirajzolódott az, hogy az élettapasztalathoz képest sokkal, de sokkal többet nyom alatba a szakmai tapasztalat, a kliensekkel szerzett tapasztalat.
Az előbb említett az egyik válaszban, hogy videóhívásban beszélgetett az ügyféle, és ahogy a weboldalát néztem, elég nagy hangsúlyt fektett a tápkonzultációra. Én azt hiszem, hogy ez is eléggé szokatlannak tűnhet, mondjuk, hogyha három évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor még inkább. Tehát, hogy szokatlannak tűnhet az, hogy valaki nem személyes jelenlétben nyújt segítséget egy ilyen helyzetben, hanem távhívásokban.
Amikor én beindítottam ezt a kis egyéni vállalkozásomat, akkor sajnos a világjárvány már bőven beindult. Szóval akkor már elkezdődtek ezek a lezárások, elkezdődtek a mindenféle megszorítások és nehézségek a hétköznapi életben, és hát ez nyilvánvalóan a szakmát sem kímélte, úgyhogy amikor már én kezdtem, akkor a szakma már elkezdett alkalmazkodni ehhez az újonnan kialakult körülményhez, úgyhogy én már úgy kezdtem el ezt az egészet, hogy kizárólag online formában kezdtem hozzá, és ez továbbra is így van.
A járványról beszélünk majd még, maradjunk még ennél a távkonzultációs kérdésnél. Milyen viszony tud kialakulni egy videóhívásban? Egyáltalán videóhívásban beszélget az emberekkel, vagy telefonon?
Van néhány ember, akik ők maguk választották a telefonos megoldást. Ezt hol praktikussági okokból, hol azért, mert szégyenlősek voltak az első néhány alkalommal, és utána váltottunk át videóhívásos beszélgetésre, de a klienseim nagy részével videóhívásban beszélgetünk. Ez is egyfajta egyéni preferenciává vált így, legalábbis az én tapasztalataim alapján, hogy vannak, akinek igen, kifejezetten előnyt jelent az, akár csak az, hogy nem kell kimozdulnia az otthonából, akár hogyha egy kisebb településről beszélünk, ahol messzebbre kellene érte utazni, ott ez kifejezetten előny is tud lenni, illetve én úgy is gondolom, vagy azt is gondolom, hogy a biztonságérzetet is növelni tudja az, hogy az ember otthon van, egy olyan közegben, amit ismer, egy olyan közegben, amiben jól érzi magát.
Biztonságban érzi magát.
Igen, és mivel a szakmai folyamatban nagyon fontos az, hogy a kliens biztonságban tudja érezni magát a folyamatban, ezért ez szerintem egy ilyen járulékos előny, ami nyilván a kényszerhelyzetből adódott, de bizonyos esetekben szerintem még előnnyel is járhat a személyes konzultációhoz képest.
Előfordul olyan, hogy mivel nem személyesen van jelen a beszélgetőtárs, kicsit lazábban kezeli a tényeket, tehát esetleg lódít, esetleg máshogy mond el dolgokat, mint ahogy valójában történt. Tehát ez a távkapcsolat, ez nincsen hatással mondjuk a hitelességre, vagy az őszinteségre?
Ilyen tapasztalatom még nem volt, hogy kifejezetten ez a távolság, amit az internet hidal át járult volna hozzá esetleg ahhoz, hogy az ember ne legyen őszinte. Egyrészt, mint pszichológus, én nem is tekintem feladatomnak azt, hogy kiszűrjem, hogy mi a valóság és mi nem, hanem én abban igyekszek segíteni, amilyen problémát a kliens úgymond elém tár, vagy amibe beenged. Én nem próbálom feszegetni ezeket a határokat, nem vizsgálom ennek az igazságtartalmát, hogyha időközben kiderül, akkor azt ő maga legyen, aki bevallja, és azért tegye meg azt, hogy bevallotta, mert úgy érzi, hogy biztonságosan bevallhatja. Tehát azáltal, hogy megsikerült teremteni egy ilyen biztonságos légkört, akkor ezek a hazugságok általában maguktól feloldódnak, maguktól megszűnnek, és ezekre általában fény szokott derülni. Amire inkább látok, hát idézőjelesen tendenciát, hogy könnyebben megtörténik, hogyha nem az ember rendelőjében zajlanak ezek a folyamatok, hogy kicsit úgy több mindent megenged magának az ember, mert otthon van.
Például mire gondol?
Iszik egy kávét, eszik, olyan is volt, hogy dohányzik, olyan is volt, hogy valaki benyitott a szobába, tehát...
Mondjuk bizonyos... az utóbbi pont nem, de az előbbiek pont a biztonságérzetet javíthatják, nem? Hiszen kötetlenebb formában történhet meg a beszélgetés, mint mondjuk egy semleges helyen, vagy a pszichológus rendelőjében.
Igen, a legtöbb esetben ezzel nincsen probléma, tehát hogyha például valaki iszik, vagy egy pohár vizet, vagy kávét, vagy eszik, miközben beszélgetünk, az nem szokott zavaró lenni. Ami igen, az például ugye itt, amit a végén említettem, hogyha benyitnak a szobába, mert az ugye fontos alapelv, hogy szintén ez a biztonságérzet miatt, hogy az ember úgy érezze, a kliens úgy érezze, hogy nyugodtan bármit mondhat, nem hallja senki más, csak kettőnk között marad, és ez nyilván fokozza, elősegíti az őszintességet. A másik pedig egy ilyen kérdéses helyzet, az a dohányzás, mert a beszélgetésekben az egyén szorongása megmutatkozhat, és hogyha ezt a szorongást a dohányzással enyhítjük, akkor elfedhet akár olyan problémákat is, amik lehet, hogy felszínre kerültek volna, lehet, hogy jobban meg tudtuk volna közelíteni, hogyha a dohányzásnak a nyugtató hatása például ebben nem avatkozik bele.
Van-e valamilyen hátránya az ilyen távkonzultációnak?
Az egyik hátránya, amivel rendszeresen találkozni szoktam, az, hogy hát egyrészt, hogy például ilyen szabályokat nem érzem úgy, hogy meghozhatok, hogy például ne dohányjon azon az illető, mert hát az ember a saját házában vagy az általa választott helyen azt csinál, amit szeretne. Tehát nem mondhatom azt, hogy mivel ez az én rendelőm, ezért itt van egy olyan szabály, hogy tilos a dohányzás. Megkérni megkérhetem rá, vagy jelezni jelezhetem, de ez úgy azért mégse olyan, legalábbis nem megy olyan egyszerűen. A másik hátránya pedig az, hogy leggyakrabb esetben vagy nyaktól, vagy váltól felfelé látom a klienseket, ezért egyes ilyen testbeszédből adódó jelek, azok kívül kerülnek azon a szögen, amire én belátással tudok lenni, vagy amiben én bele tudok tekinteni. Szóval egy-két információ, amit esetleg még pluszban megszerezhetnék így a személyes kapcsolatban, az elvész ezáltal, hogy nem látom a teljes testét, testtartását, karba teszi a kezét, vagy nem, összehúzza a lábát maga alá, vagy szétteszi éppen is, és kényelmesen ül. Ilyen hátrányok azok, amikkel én találkozom. És nyilván ugye az internet kapcsolat technikai problémákból adódó esetleges akadályok, döccenők.
Említette, hogy a praxist azt a járvány idején távkonzultációkkal kezdte, és hát én is így figyeltem fel az ajánlatára, hogy a járvány idején ingyenes konzultációt ajánlott embereknek, akiknek igényük volt erre. Honnan jött az ötlet? Hogyan jutott ez eszébe?
A legelején ennek egy erősen praktikussági megfontolása volt, mégpedig az, hogy hát egy pályakezdő vállalkozó voltam, rengeteg szabadidővel és nullához közeli kliensekkel. És arra gondoltam, hogy hát egyébként általában ez a dél körüli időszak egy olyan időszak, amikor az emberek legtöbben dolgoznak, akik klienseim voltak, vagy előtte, vagy pedig délután, késő délután voltak, és azon gondolkodtam, hogy hogyan tehetném hasznosabbá magamnak ezt a, nem tudom, a nap közepén lévő néhány órát, hogy ne csak azzal teljen, hogy gondolkodok, és üldögélek, és nem tudom, házi munkát csinálok, hanem esetleg szakmailag hasznosan, és nem mellesleg segítő módon tudjam ezt eltölteni, és akkor jutott eszembe, hogy egyébként egy külső ihlet hatására, a páromnak a hatására jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha felajánlanék egy ilyen lehetőséget. Igazából nekem is hasznos lenne, mert tapasztalatot szerezhetek, és másodnak is hasznos lehet, mert hát ugye a COVID-járvány az azért eléggé, hát fogalmazunk, hogy a hatással volt az emberek életére.
Ez nagyjából mikor esett? Tehát mikor kezdődött a járványnak, melyik szakaszában?
2020. szeptember-október környéke volt, amikor először meghirdettem a lehetőséget.
Tehát akkor, hogyha jól számolom, akkor már azért egy év eltelt a járványból, akkor már a lezárásos időszakok közepén voltunk. Milyen volt a fogadtatás? Mennyire haraptak rá az emberek erre a lehetőség?
Sokkal nagyobb volt ennek a fogadtatása, mint amivel én számoltam, hogy lesz. Tehát én úgy gondoltam, hogy én ezt kiírom, ez eljut néhány emberhez, aztán beszélgetek néhány emberrel. Elsőre még azt is gondoltam, hogy nem szükséges semmilyen rendszert kialakítani, mert néhányan, akik majd írni fognak, azokkal majd fogok tudni beszélgetni akkor, amikor ebben a 11 és 14 óra közötti intervallumban nekik jó lesz, ők írnak, én válaszolok, és nem lesz ebből semmilyen probléma. Ehhez képest Hát nagyon-nagyon-nagyon sokan megkerestek. A Facebook oldalam a 2 napon belül több mint 1000 ismerősnek jelölés érkezett, akik érdeklődtek volna ezért a dologért.
Tehát tegyük hozzá, volt... nem is hirdette meg, tehát nem reklámozta, egyszerűen nem, csak kitett egy posztot.
Igen, kitettem egy posztot, igen, megosztások, betettem néhány ilyen városi csoportba, hogy ha valakit érdekelhet, talán nem számít reklámnak, hiszen nem kérek érte pénzt, és bárki igénybe veheti minden feltétel nélkül, és nagyon hamar nagyon sok megkeresés érkezett, és hogy muszáj volt kialakítanom valamilyen rendszert, muszáj volt egy időpontfoglalásos rendszert beletennem ebbe, és hamar kiderült, hogy igen, ahhoz képest, amit én elképzeltem, egy nagyobb fába vágtam a fejszémet, de szerencsére sikerült ehhez is alkalmazkodni.
Mi dominált azoknál, akik jelentkeztek? Elsősorban az ingyenes konzultáció lehetőségét akarták kihasználni, és jöttek mindenfajta problémával, vagy mivel ez pont a járvány idejére esett, a problémák nagy része a járvánnyal volt összeköthető?
Én azt gondoltam, hogy többen lesznek, akik konkrétan a járvánnyal kapcsolatos problémájuk miatt keresnek meg, de valójában inkább azt tudom mondani, hogy hát nagyjából egy olyan 10-20% volt az, aki kifejezetten a járvány miatt keresett meg ebben a formában, és a hátralévő 80-90% volt az, aki ettől független egyéb ilyen magánéleti és vagy mentális problémával keresett meg, hogy beszélgessen.
Milyen problémák jellemezték azokat, akik a járvány miatt fordultak önhöz?
Egy konkrét példa jutott az eszembe, és szerintem ez eléggé jól szemlélteti az egyik aspektusát ennek az egész járványhelyzetnek. Egy fiatal hölgy volt, aki nővérként, ápolónőként dolgozott COVID osztályon. Tehát ő egy az egyben kapta szerintem ennek a járványnak a nehéz részéből a javát, úgyhogy ő egyértelműen ilyen kiégettség, túlterheltség jellegű tüneteket mutatott, és hát nem is tüneteket, hanem erről számolt be, hogy érezte ő is magán, hogy az, amire szükség van, az, amit elvárnak tőle, az, amit tennie kell, az egyszerűen sokkal több, mint ami akár egy egészséges ember kapacitásába bele tud férni. Tehát rendesen a határain, vagy akár azon túl kellett neki teljesítenie nap mint nap. Szabadságot ugye nagyon ritkán lehetett kérni, volt, amikor egyáltalán nem. Nagyon kevés szabadidő, nagyon kevés idő a feltöltődésre, pihenésre, ami pedig az ilyen megfeszített munkatempóban egyébként szükséges, hogy ne legyenek negatív következményei. Szóval ő egy eléggé egyértelmű és nyers betekintést tudott mutatni abba, hogy hát igen, nagyon-nagyon megviseli ez a helyzet az egészségügyi dolgozókat. Ezen kívül, akik nem igazán így az egészségügyi szakmában voltak, párkapcsolati problémák az összezártságból adódóan újra felszínre kerültek, amik mondjuk korábban megoldottnak tűntek, amikor mondjuk a pár mindkét tagja dolgozott és nem voltak otthon, vagy olyanok is voltak, akiknek pont ez a magányérzés erősödött fel amiatt, hogy nem tudott bejárni a munkahelyére, otthoni egyedüllét miatt, össze volt zárva idézőjelesen a saját gondolataival, és előfordulhat, hogy nem tudott olyan tevékenységbe menekülni, amikbe korábban igen, mint például a munka, hogy eltereljék a figyelmét az egyes problémákról. Miből eredhetett ez a magány? Mert az igaz, hogy a COVID helyzet az most felerősítette ezeknek a tüneteknek a jelenlétét, de sokszor az volt a tapasztalat, hogy a tünetek már korábban is fennálltak, korábban is megjelentek, és ez a COVID helyzet ez felgyorsította ennek a ezeknek a megjelenését azzal, hogy hosszabb időnyi egyedül létet rövid idő alatt kellett megtapasztalni az illetőnek.
Lehet, hogy nagyon általános és nagyon laikus a kérdés, előre is elnézést. A bezártság az hogyan befolyásolja a pszichénket? Az abba hajt a bezártság, amit egészségünk érdekében kell vállalnunk.
Személyiség jellemzők azok, amik úgy jobban köthetők szerintem ehhez, hogyha például az introvertáltság, illetve extrovertáltság szempontjából közelítjük ezeket meg, tehát az egyedüllétet kedvelők, illetve a társaságot kedvelők, hogy kicsit egyszerűbben legyen megfogalmazva. Az introvertáltak közül sok olyannal találkoztam, akiknek lényegében még csak megakadást sem okozott ez a bezártság, mert egyébként is szívesen vannak egyedül, szívesen foglalkoznak a saját gondolataikkal, szívesen mélyednek el a tevékenységgel, amit végeznek.
Akkor ők miért mennek pszichológushoz?
Igen, ők voltak például ebben a 80-90%-ban, akik ezen kívülálló probléma miatt kerestek meg általában. Nyilván ezt nem lehet teljesen általánosítani, tehát introvertáltaknak is van szükségük személyes kapcsolatokra, csak nem olyan sokra, mint például az extrovertáltaknak. Talán azok, akiknek egyébként is ez a személyes szabadság, ez az azt teszem, amihez kedvem van kérdés, egy fontos tulajdonság. Tehát szerintem sokak, akik belátták ennek a veszélynek a súlyosságát, vagy ne adj Isten saját családjukban, saját magánéletükben, közvetlen környezetükben megtapasztalták, hogy milyen súlyos kimenetelés lehet ennek a betegségnek, ők szerintem könnyebben tudtak úgy tekinteni erre az egész helyzetre, mint egy olyan ár, ami szükséges, hogy egy sokkal nagyobb problémát meg tudjunk előzni. Viszont azoknak az embereknek, akik sikeresen elkerülték ezeket, vagy meg tudták óvni magukat, és nem biztos, hogy találkoztak ezekkel a súlyosabb kimenetekkel, plusz még vágynak is arra, hogy a dolgok úgy történjenek, hogy ők akarják, és kontroll alatt tartsák életüknek legtöbb szempontját és történését, azoknak valószínűleg sokkal inkább nehezére esett betartani az ilyen intézkedéseket, valószínűleg ők sokkal többen hangot is adtak annak, hogy nem értenek egyet ezzel, és hogy ki szeretnének menni, és csinálni akarják a dolgokat, és hogy szabadságjogok korlátozása, holott szerintem egyébként ez tekinthető olyan indoknak, ami elégséges indok ahhoz, hogy az egészségünk és mások egészsége érdekében maradjunk otthon egy kicsit.
Az ajánlata miatt nagyon sok olyan emberrel találkozott, aki felismerte, hogy a járvány valamilyen hatással, kellemetlen hatással van az életére. Mi a tapasztalata, hogy ez az összezártság meg ez a helyzet hogyan változtatta meg a világképünket, a világképét az embereknek? Összehozta őket, közelebb hozta őket, megértőbbé tette, vagy pont ellenkezőleg rossz hatással volt rájuk?
Én azt vettem észre, hogy megosztottságot eredményezett sajnos. Tehát úgymond csoportokra, hát kb. Mint a fociban, szurkolókra osztottunk. Voltak azok, akik azt mondták, hogy ez egy komoly helyzet, amit meg kell fékezni bármi áron, nehézségek árán. Voltak azok, akik azt mondták, hogy ez egy semmiség, ez egy média által felfújt semmi, ez egy komolyabb nátha. Voltak azok, akik azt mondták, hogy be kell oltatni magunkat mások és saját magunk egészsége érdekében. Voltak azok, akik azt mondták, hogy ez csak egy kontroll, egy mindenféle befolyásoló eszköz, és az oltatlanság az egy előny. Aztán voltak azok, akik úgy tekintettek erre az egészre, hogy jogos, hogy az oltatlanokat nem engedik be bizonyos helyekre, bizonyos emberek közé, vagy egy nagyobb tömegekbe, és voltak azok, akik úgy tekintettek erre, mint diszkrimináció, hogy nem szabadna ilyen módon különbséget tenni. Úgyhogy amit én sajnos látok ebből az, hogy nagyon-nagyon erősen megosztotta, táborokra osztotta a népességet.
Változott valami ez alatt a két év alatt abban, hogy milyen problémákkal fordulnak önhöz, illetve hogyan reagálnak a különböző helyzetekre az emberek?
Én nem veszek észre különbséget a jelenlegi, illetve a két évvel ezelőtti panaszok között. Ezek az ilyen COVID-specifikus problémák kicsit kevesebb számban jelennek meg. Tehát, hogy amióta nyilvánvalóan nincsenek lezárások, azóta az emberek nem panaszkodnak a lezárás miatti szorongásra vagy egyedüllétre, de ugyanúgy vannak emberek, akik az egyedüllétre panaszkodnak. Illetve már most ez a talán ebben nincsen betekintésem, vagy ebben nem látok be olyan szinten, de most már talán nincsenek annyira túlterhelve az egészségügyi dolgozók sem, de még mindig vannak olyan egészségügyi szférában dolgozó klienseim, akik túl vannak terhelve, kezdenek kiégni, pedig nem a COVID osztályon dolgozik. Tehát a specifikussága ennek a járványnak az kevésbé mutatkozik, de hasonló problémák más területeken még mindig megjelennek.
Hogyha mondjuk egy mondatban, vagy három mondatban kéne megfogalmazni ennek az időszaknak a tanulságát, így pszichológusként hogyan foglalná össze?
Az egyik az mindenképpen az lenne, hogy fejlesztenünk kell az információs technológiát, mert sosem lehet tudni, mikor lesz rá szükség, és ezt a szakma is megtapasztalta, hogy ez a tradicionális 1:1 szemben ülünk egymással és beszélgetünk, helyzet is szükség esetén fel kell, hogy oldódjon, de működőképesen alkalmazható. Ezen kívül szerintem azáltal, hogy amit mondtam is, nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor katalizálta, felgyorsította ezeknek az egyébként is meglévő problémáknak a megmutatkozását az emberek életében. Szerintem nagyon szépen megmutatta azt, hogy nem fektetünk elég nagy hangsúlyt a mentális egészség megőrzésére, a mentális problémákkal szembeni prevencióra, hogy megelőzzük ezeknek a kialakulását, és hogy ne várjunk addig, ameddig már lesz belőle egy olyan probléma, amihez lehet, hogy tényleg egy klinikai szakpszichológus kell, vagy lehet, hogy tényleg egy pszichiáter segítsége fog kelleni, mert megelőzhető, és minél korábban vesszük észre, és minél korábban találkozunk ezzel, annál könnyebben megoldhatók ezek a problémák. És nagyon örülnék annak, hogyha ez a pszichológiát, illetve a segítő szakmákat övező stigma az elkövetkezendő években az úgy csökkenne, vagy visszább benne. És hát igen, jó lenne beletenni az oktatásba azt, hogy ahogy az ember elmegy orvoshoz, hogyha fáj valamie, úgy az ember elmegy pszichológushoz akkor is, hogyha hát idézőjelesen a lelke fáj, vagy hogyha egy olyan problémával találja szemben magát, amire elsőre nem látja a megoldást a mindenféle stressztől, feszültségtől, szorongástól.
Ingyenes tanácsadást hirdetett a koronavírus járvány közepén egy debreceni pszichológus. Saját szakmai tapasztalatát is bővítette a pályája elején önkéntesen vállalt szolgáltatással, és így tudott segíteni a különleges élethelyzetet nehezebben viselő civileknek és egészségügyi dolgozóknak. Szóba került, hogy szakmájában az életkornál sokkal többet nyom alatba a kliensekkel szerzett tapasztalat, és ahogy testünk vészjelzéseit felismerjük, úgy meg kellene hallanunk azt is, ha mentális egészségi állapotunk kiállt orvosért. Én Vovesz Tibor vagyok, a selfie vendége pedig Szép Imre pszichológus volt.